Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét a 103. Zsoltárból. Így szól. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útját Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű. úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, micsoda hálaadás csendül ki ebből a zsoltárból. A léleknek milyen felszabadult gyönyörködése te benned. Köszönjük azt, hogy így adod elénkbe ezen a vasárnapon. Hogy így kedves előtted, hogy minden lélek áldja az Urat. Köszönjük azt, amikor eljössz és megnyitod a szemeinket. Hogy láthatjuk azt, hogy az ég és a föld távolsága, ez jelez valamit, a te kegyelmességedet. Hogy a napkelet és a napnyugat egymástól való távolsága, jelzi a te kegyelmességedet és irgalmasságodat, amik éppen oly mélyre és oly messzire vetted el a bűneinket. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusért most is kegyelmességgel bánsz velünk. És amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő vagy a téged félők iránt. Kérünk azért, hogy szent lelkeddel légy most itt közöttünk. Szentedd meg a figyelmünket, az Isten tiszteletünket. És kérünk azért, hogy te oldozd le minden terhet. Te munkálkodj úgy bennünk, és tisztogass úgy, hogy mi magunk is elmondhassuk ezt teljes szívvel, hogy áldjad én lelkem az Urat. Amen. Evangéliumából a 14. fejezetből olvasom mai napi újszövetségi igeszakaszt, a 13. verstől a 21. versig. És mikor ezt meghallotta Jézus, elméne onnét, hajon egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva, gyalog követi őt a városokból. És kimenvén Jézus, lát a nagy sokaságot és megszáná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá. Mikor pedig est feledvék, hozzá menvén az ő tanítványai, mondván. Puszta helyez, és az idő már elmúlt. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. Jézus pedig mondanékik, nem szükség elmenniük. Adjatok nekik ti enni. Azok pedig mondának néki, nincsen itt csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig mondta, hozzátok azokat ide hozzám. És mikor megparancsolál sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vevé az 5 kenyeret és 2 halat, és szemét az égre emelvén hálákat ada, és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan evének és megelégedének, és felszedik a maradék darabokat 12 teli kosárral. Akik pedig ettek vala, mint egy 5000 valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. A történetnek az elején Jézust úgy látjuk, hogy külön vonul a sokaságtól. Az előzménye ennek a külön vonulásnak az, hogy keresztelő Jánosnak a halál hírét vette, és ezt követően arról értesül, hogy Heródes immáron az ő személyével is foglalatoskodik. Heródesnek a lelkiismeret furdalása felébredt, és Jézus tetteit látva azt mondja, hogy bizonyára az a keresztelő támad föl, akit én megöltem. És valami olyan hír ez Jézus számára, ami arra indítja őt, hogy külön vonuljon. Tudjuk azt, hogy Jézus gyakorta tett ilyet. És minden esetben az ő külön vonulásának az volt a célja, hogy egyedül lehessen az atyával, hogy újra és újra oda borulhasson az atya elé, imádságban, elcsendesedve. Mert Jézusnak erre ugyanúgy szüksége volt. És azt látjuk, hogy most valahogy változás áll be ebbe a megszokott rendbe. Hiszen a sokaság jön, ahogy hallja a hírt, hogy Jézus hova ment, és nem maradhat egyedül az atyával, nem maradhat félrevonultan, hanem előjön, odajön a sokasághoz, és azt olvassuk, hogy közéjük vegyül, hogy közösséget vállal velük. Jézus készséggel megváltoztatja a tervét, készséggel megváltoztatja a szándékát, mert látta a sokaságot. Hogyan is festi le előttünk a Biblia ezt a sokaságot? Kik ők? Hogyan néznek ki? Milyenek ők? Azt látjuk, hogy nem sok szóval esik szó arról, hogy kik vannak ott. Annyit tudhatunk róluk, hogy mindenhonnan jöttek. Hallották, hogy itt van Jézus, ezen a területen, és a környező városokból jönnek oda hozzá, azért, hogy hallgassák. Aztán tudhatjuk azt is, hogy elhozzák a betegeiket. Hogy eljön mindenki, jönnek férfiak, jönnek nők, asszonyok, és jönnek gyermekek is. Jönnek mindahányan. Egy nagyon-nagyon vegyes tömeg gyűlik össze, nem is kevesen. 5000 vannak csak a férfiak. Ott vannak édesanyák, édesapák, nagyapák, nagyanyák. Mindenki ott van, családok. És oda gyűlnek Jézus köré. És Jézus rájuk tekintve, így olvassuk, hogy megszánja őket. Mit lát Jézus bennük? Mit lát rajtuk? Jézus, amikor rájuk tekint, a sokaságra tekint, akkor a Teremtő önmön teremtményeit szemléli. Látja őket, akiket ujjaival formált, akikre gondoskodásával figyel szüntelenül az Atya. Látja azokat, akiket nagyszerűre, nemesre képesített, akiket sokra bízott, látja az embert, önön képét, hasonlatosságát, akit felhatalmazott, bölcsességgel látott el, tisztasággal ruházott fel. Látja az embert, a Teremtő, a teremtményt. És ha csak ezt látta volna, akkor azt kellene olvasnunk, hogy és gyönyörködött Jézus az emberekben, a sokaságban. Hiszen ugyanezt olvassuk róla is, hogy ő, aki eljött erre a földre, amikor az Atya látta őt, aki az Isten képmása, őt, akiben ott pulzált a szeretetnek az éltető törvénye, hogy szeretve élt. És Isten, amikor meglátta őt, akkor így szólt: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ha Jézus úgy tekintett volna, és úgy láthatta volna a sokaságot, a gyülekezetet, ahogyan ő megteremtette, akkor gyönyörűsége telt volna benne. Akkor örömre fakadt volna. Akkor szívesen tekintett volna rájuk, és újongva felüdült volna a lelke, hogy ők az enyém, akiket szeretek, akiket teremtettem. És nyilvánvaló dolog, hogy nem véletlen, hogy a Szentírás így kell, hogy folytassa, hogy Jézus látva a sokaságot, akik köréje gyűltek, azt mondja, megszánta őket. Megszánta őket. Mert Jézus látva az emberi vonásokat, az arcok vonásait, látta az embereknek a sorsát. Minden ember külön sors, meg annyi gondolat, meg annyi érzés, meg annyi emlék, meg annyi terv és szándék. És látta az arcokon, hogy ott van a lélek tükre a szemben, és árulkodott a szem. Ott van minden arcon a bűnnek nyoma. Ott van minden testben a halálnak munkálkodása. Nincs olyan ember, akinek sebb nélküli a szíve, aki úgy élhetné az életét, hogy soha nem lesz benne fájdalmas emlék. Nincs olyan, aki elkerülhetné itt a földön a fájdalmat, a betegséget. Látta, hogy kiül az arcokra a gond, hogy kiül az arcokra a félelem, az aggódás, hogy kiül a csalódás vagy a kétség, mint ahogyan mindannyiunk arca, szeme, tekintete árulkodik most is számára. Nem csak bennünket lát, nem csak a vonásainkat, ahogyan megrajzolja az idő és a sorsunk, az arcunkat, hanem látja a szívünket is. És azt olvassuk, hogy Jézus látva az övéit, a teremtményeit, megszánta őket. És ez az, ami arra indítja, hogy közéjük menjen, hogy közösséget vállaljon velük, hogy tegyen értük. És az, amikor azt olvassuk, hogy Jézus megszánja a sokaságot, akkor ez a kifejezés manapság nem közkedvelt. Nem egy divatos kifejezés. Szó szerint, csak hogy értsük jól, nem azt jelenti, hogy szánakozott rajtuk, hiszen ez nagyjából a mi szótárunkban annyit jelentene, hogy rájuk nézett, és tehetetlenül sajnálkozott. Nálunk a szánakozás ennyit jelent. Itt ez a kifejezés, ez nagyon-nagyon képes kifejezés. Azt írja a Szentírás eredeti nyelve, hogy megindult a lelke. A belső részei, a belső szervei, a szíve megindult. Látva a népét, akik köréje gyűltek. Jézusnak megindult a szíve, a lelke, könyörületre indult. És azt lehet mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez nem egy közkedvelt, nem egy divatos kifejezés manapság, hogy valaki könyörületre indul, vagy megszám valakit, ez igaz a másik oldalról is, hogy nem igazán mondanánk azt, hogy szeretnénk olyanok lenni, akik szánnivalóak, vagy éppenséggel számolomra méltóak. Hiszen az ember, hogyha teheti, akkor szeret erősnek, magabiztosnak látszani. Szereti azt, hogy kiállása van, hogy felemelt fővel járhat, hogy egyenes gerince van, hogy tartása van, hogy van célja, és van ereje ezeket a célokat véghez vinni. Nem divatos az sem manapság, hogy mi magunk meginduljunk, hogy a lelkünk valakire rá tekintve, a szívünk meginduljon, megszánjuk őt. Inkább úgy van ez, hogy nem nézünk oda, vagy ha már oda néztem, akkor megkeményítem a szívemet. nem engedjük, hogy a szívünk meginduljon, mert ma ez nem divat. Volt egy szolga, aki nagyon sokkal tartozott, hihetetlen adóságot halmozott föl. S akitől kölcsönkérte ezt a pénzt, alul szólította, hogy fizesse meg. És ez a szolga oda ment, és tudva azt, hogy ha nem sikerül valami módon haladékot kieszközölnie, akkor eladják mindenét, és ebbe a korba az volt a szokás, hogy őt magát is, a feleségét és a gyermekeit is rabszolgálnak. És oda megy az úr elé, aki kölcsönadta neki ezt a hihetetlen összeget, akinek tartozott. És oda borulva a lábához elkezdett könyörögni, hogy szánja meg őt. És azt olvassuk, hogy irgalomra és könyörületre indult az Úr iránta, és megszánta. És elengedte nem csak őt magát szabadon, hanem fel is szabadította, elengedve a 10 000 talentumos tartozását. Csak hogy tisztán lássunk, 10 000 talentum olyan mennyiségű pénz, hogy Izrael fénykorában, Salamon idején 660 talentum volt a teljes évi bevétel. És ez az ember 10 000 talentummal tartozott. És amikor azt mondja, hogy ó, Uram, adj egy kis időt, és megfizetek neked mindent, olyan nyilvánvaló, hogy ha örökké élne, akkor se tudná megfizetni olyan hatalmas összeg, amivel tartozik. És ez a példázat úgy folytatódik, hogy ez a szolga, amikor ő maga felszabadult és kegyelmet nyert, akkor kimenve összefutott egy szolgatársával. És az illető 100 dénárral tartozott. Csekéke összeg a 10 000 talentumhoz képest. És azt olvassuk, hogy megragadta, elkezdte folytogatni, és követelte, hogy fizessen. És amikor az szintén odaborult és könyörgött, hogy engedje el neki, hogy adjon egy kis időt, akkor azt olvassuk, hogy börtönbe vettette, és kényszerítette, hogy addig ki ne jöhessen onnan, amíg meg nem fizet mindent. És ekkor, amikor az Úrnak a fülébe jut, hogy mi történt, akkor visszahívatja ezt a szolgát, és számon kéri, hogy én, aki megszántalak, aki könyörültem rajtad, nem, de neked is ezt kellett volna tenned. Gonosz szolga. És innen már érthető az, hogy a Biblia teljesen egyértelműen feltárja előttünk azt, hogy a könyörtelenség és az irgalmatlanság, a szánalomra való képtelenség, az mindig ott válik nyilvánvalóvá, ahol nem az Isten az Úr, nem az Isten, akit tisztel az az illető, hanem a pénzt többre tartja az Istennél. A szolga lélek, a mammon, a pénz Istenének szolgálata mindig is könyörtelenséggel jár együtt. Mert a pénz uralma megkeményíti a szívet, és most teljesen nyilvánvaló, érzékelhető és észrevehető, hogy az, mert felemelt fővel járni az utcán, akinek van pénze, és akinek nincs, az összetörve hajlott háttal megy, elveszíti minden önbecsülését, mert szegény vagyok. Mert ma, odakint, a pénznek hódul ez a világ. És ezért a könyörtelenség is uralkodóvá vált, és a könyörtelenség ott válik uralkodó jellemvonássá, ahol a legfőbb előjárónak is ez a jellemvonása. Ez a szolga a mammonnak szolgált, és ezért minden jellemvonása a mammon jellemvonása volt. Akinek olyan ura van, mint a mammon, annak olyan a szíve is, mint a mammon. Könyörtelen úrral, csak könyörtelen szív jár együtt. Jézusról azonban azt olvassuk, hogy nem ilyen volt. Meglátta a sokaságot, meglátta őket, és azt mondja, hogy megszánta őket. Az e világban oly fénytelen kifejezés, itt tűnik ki, hogy isteni jellemvonás, a könyörületesség, a készség arra, hogy meginduljon a lélek a másik nyomorúságán, és segítségre siessen, isteni jellemvonás. Azt olvasjuk Jézusról, hogy meg annyiszor, újra és újra felindult a lelke, megindult a szíve, mikor odament hozzá a leprás. És azt mondja neki, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus rátekintve megszánta őt, és megérintette az érinthetetlent, meggyógyítva. Aztán ott van a két jerikói vak, aki kiabál, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, és csitítják a mellettük lévők, hangassatok már, ne zavarjátok a dicsőséges menetet. Nem lehet hallani Jézust, hallgassatok már. Sőt, egyre kiáltanak, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. És Jézus, amikor maga elé hívja őket, csak annyit kérdez, mit akartok, mit tegyek veletek? Uram, hogy megnyíljon a szemünk, hogy lássunk. És Jézus megérinti a szemüket, hogy lássanak. Mert megindult rajtuk. És újra úgy látjuk Jézust, amikor találkozik a nagy özvegyel, akinek az egyszem fia meghalt. A gyászban lévő özvegyel, hogy Jézus szíve megindult rajta. És vigasztaló szóval mondta, hogy ne sírj. És utána isteni hatalommal feltámasztotta. És az derül ki ezekből, hogy Jézus úgy járt, kelt, mint teremtő Isten, mint olyan valaki, aki az életnek ura. És amikor ő megszánt valakit, kivétel nélkül mindig az isteni szánalmat, isteni cselekedet követte. Milyen nagy dolog, amikor Jézus megindul valakin. Amikor valakinek a sorsát látva nem fordul el, hanem felvállalja, és hatalma szerint cselekedni kezd. Így látjuk, hogy az ördögtől megszállott fiatal gyermeket, akinek az apja könyörög Jézushoz, és akit ide-oda tűzbe, vízbe vet ez a démon, amikor oda megy Jézushoz és megszánja őt, akkor nyilvánvalóvá teszi, hogy mint a láthatatlan világnak ura, van hatalma kiűzni a démonokat, előzni a gyötrő szellemet. És hogy mennyire isteni jellemvonás ez, ott van még a tékozló fiú. Az atya az, aki messziről meglátva a tékozlót, így olvassuk, megszánja, odafut elé, megcsókolja, megöleli, megbocsájtva neki előre. Apai vonás ez, édesapai vonás. És Jézus, a teremtő Isten, az életnek ura, a láthatatlan virágnak ura, az atyai vonások teljességével felruházott Isten, látva a népét, aki köréje gyűltek, megszánta őket. Szánakozott a sokaságon, mert elgyötörtnek látta őket. Szánakozott rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való nyáj. Elszórtak. És nyilvánvaló dolog, hát gondolom, tudhatják a testvérek, hogy abban az időben, hogyha egy bárány elkóborolt, ha nem volt pásztora, akkor meg annyi veszedelem és meg annyi baj vette körül, és meg annyi fájdalom. Nem volt, aki vezesse, hogy csendes vízre lejjen, hogy legelőre lejjen, hogy megelégítessen a lelke. Nem volt, aki kiszedje a bugáncsot a bundájából esténként. Nem volt, aki átvizsgálja, hogy hogy áll a lába, hogy hogy áll a teste, hogy nem sérült-e útközbe, hogy nem ütötte meg a lábát a kőbe. Mert a pásztor az vigyáz a nyájra, sőt a jó pásztor életét adja a jókért. És itt azt olvassuk Jézusról, hogy látva a nagy-nagy sokaságot, megszánta őket, megindult a lelke rajtuk. És ezek után már nagyon is jól tudta, hogy mit fog cselekedni. Királyi gondolat az, ami követte a megszánását. Jézus szegény volt. Azt lehet mondani, hogy itt a földön úgy járt, mint szegény ember. Mégis, mert király volt, a királyoknak királya, ezért ezt az 5000 embert, és az asszonyokat és a gyermekeket királyi módon vendégül látta. Ugyan ki az, aki ennyi embert vacsorára tudna látni? Ugyan ki az, aki ennyi embert meg tudna elégíteni, hogy jól lakjon? Hogy egyen annyit, amennyit akar, amennyit belefér, amennyitől erőre kap, ugyan ki az, aki ezt meg tudná tenni? És Jézus, mint valóságos király, meghívja ezt az 5000-nyi sokaságot vacsorázni. És olyan különös ez, hogy már tudja, mit akar cselekedni, és akkor mondja a tanítványoknak, hogy nincs szükség arra, hogy elmenjenek. Adjatok nekik ti enni. És nyilvánvaló dolog, hogy zavarba jönnek a tanítványok, hogy hogyan tudnánk mi enni adni nekik, hiszen összesen van 5 kenyerünk és 2 halunk. És olyan sokszor tűnik számunkra az, hogy Jézus valamit mond, úgy tűnik, hogy lehetetlen. Hogy erre mi nem vagyunk alkalmasak. De aki Jézusnak szolgál, jó, ha ez alapján a szívébe vési, hogyha valamit Jézus eltervezett, bár emberileg lehetetlen, mégis megvalósul. Mert az alkalmas voltunk őtőle van. Mi magunk, ha neki szolgálunk, ha ott lettünk volna tanítványként, és Jézus ezt mondja nekünk, hogy adjunk enni mi magunk, mi is ugyanúgy zavarba jöttünk volna, honnan? Hogyan tudnánk vásárolni kenyeret? És ebben a történetben mégis azt olvassuk, hogy ez fog megtörténni. A tanítványok fognak nekik kenyeret adni. Mert Jézus, amikor odaviszik hozzá ezt a kicsi nyeledelt, hálát adva, odaadja a tanítványok kezébe. És a tanítványok, ahogy szerte járnak, és adják az embereknek, ők élik meg először a csodát, hogy megsokasodik a kenyér. Ha valakit valamire Isten felindít, megbíz, akkor nem kell tartania attól, hogy kevés vagy kicsi nyomja van. Mert Istennek nem nagy dolog kevéssel vagy sokkal szabadulást szerezni. Hányszor biztatás ez számunkra? Istennek nem nehéz kevéssel vagy akár sokkal szabadulást szerezni. Mered-e azt hinni, mered-e elhinni, hogy Jézus, mint király, király módjára fogja tudni betölteni a szükségeidet? Mered-e hinni és úgy hozzávinni a kéréseidet, az imádságodat, hogy királyhoz viszed? Hányszor van, hogy kételkedünk, amikor imádkozunk, mert nem tudjuk, kinek mondjuk? Mered-e hinni, hogy király módjára fogja betölteni minden szükségedet? Azt mondja, hogy az ő gazdagsága szerint. Nem csak szükség szerint, hanem az ő gazdagsága szerint. Mindannyian esznek és megelégítetnek. És mindannyian megélnek egy királyi vacsorát. Ők ott 5000-en. És ez a Jézus, aki itt járt ezen a földön, és halála után feltámadt, egy hírt is adott, ami ma is hirdettetik, és amíg világ a világ hirdettetik, hogy készített odafönt a mennybe egy királyi vacsorát, és hív oda mindenkit. Hívogat mindenkit. De van ott egy különbség, azon a vacsorán, nem lehet akármilyen ruhába részt venni. Ezek az emberek, akik itt voltak, úgy voltak, ahogy voltak, amilyük volt. De a mennyei királyi vacsorán egy feltétel van. Akinek fehér ruhája van, az mehet oda. A fehér ruha azt jelenti, aki bűnbocsánatot nyert. Azokkal vállal közösséget ott a mennyben Jézus. Azokra visel gondot, és azokat elégíti meg. És itt a földön, amíg élünk, amíg járunk, itt van lehetőségünk, hogy megtisztítsuk a ruhánkat Jézus vérében. Itt van lehetőségünk, és ez az, ami hirdettetik mindenkinek, hogy az 5000 ember megvendégelése egyről szól, arról, hogy ez a király téged is meg akar elégíteni, téged is ott akar látni a királyi mennyegzőn, neked is urad és királyod akar lenni. És ez mindig úgy indul el, hogy Jézus látva az övéit, látva a hozzágyűlteket, megszánja. Nem tudom, hogy hogy vagy itt. Hogy van a szívednek olyan rejtett mélysége, titka, ami miatt Jézus szánalomra indul. Amikor az ember nagy mélységben van, akkor úgy vágyik arra, hogy bár megszánna, bár meghallgatna, bár hozzám fordulna. Nem tudom, hogy van-e ilyened, amire azt mondod, hogy bár rám tekintene kegyelmesen, és jót cselekedne velem. De nem csak ebben akar, hanem akarja, hogy az egész életed, az egész szíved újjá lehessen. Hogy az, akit eltervezett, akit teremtett, akit formált, hogy az valósuljon meg. Sokan nem veszik komolyan a bűnesetet, pedig mindannyian hordozzuk a következményeit. Ez a világ már így van. De aki bűnbocsánatot nyer, aki megtisztulást nyer, annak az életében új folyamatok kezdődnek el, és az már nem csak, hogy tudja, mit jelent irgalmasságot kapni, hanem a szívét átformálja ez a szeretet, és kész lesz adni is. Isten úgy küld bennünket ebbe a világba, hogy mutassuk meg az ő szeretetét, hogy ne forduljunk el, hogyha olyat látunk, és ha hatalmunkban van segíteni. Tegyük meg ő érte. Amen. Édesatyánk, a világ forgatagába élve, ahol más az Úr, és oly egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy a mammon uralma alatt a lélek tönkre megy, az emberek meghidegülnek egymás iránt, a szeretet egyre inkább fogyatkozik. Olyan nyilvánvaló, hogy ebben a világban a lélek csak sérülni tud. Köszönjük azt, Jézus Krisztus, hogy te a tiédet mindig a világból hívod el, kihívod. És ahogyan erre a népre, aki most itt van, ránk tekintesz, köszönjük azt, hogy atyai irgalommal fordulsz velénk. Köszönjük azt, hogy úgy munkálkodsz bennünk, megszánva bennünket, hogy jót cselekszál. És köszönjük azt, hogy kívánod és akarod, hogy mint jó pásztorhoz hozzád jöjjünk, hogy miként a jónak, hogyha beleakadt valami a bundájába, oda vitte a pásztorhoz, hogy segítsen és vegye ki. Mi is úgy jövünk eléd, minden fájdalmunkkal, minden kínzó emlékkel, minden bűnnel, lelkiismeret fogdalással. Urunk, kérünk, szabadíts meg. És köszönjük azt, hogy te, aki megszállsz, és te, aki elfogadod a könyörgésünket, a kérésünket, és nem fordulsz el, köszönjük azt, hogy magasztalhatunk téged a Zsoltárossal együtt. Hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő vagy te mi hozzánk. Hogy magasztalunk téged, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veted el a mi vétkeinket. És köszönjük azt is, Urunk, hogy királyi mennyegzőre hívsz, és a véredet áldoztad, Úr Jézus, hogy megtisztulhassunk. Kérünk, hogy készíts erre a mennyegzőre, és amíg itt járunk, hadd járunk bizalommal, úgy, mint királyi gyermekek. Úr Jézus, a te nevedbe kérjük ezt. Amen. Tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Semmi felől ne aggódjatok hát, hanem imádságotokban és könyörgésetekben Minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.